életébe? Mi mindent kell, szabad és érdemes megtenni azért, hogy az utódnak jobb legyen? És valóban jobb lesz? A műsorból megtudhatják még, hogyan tanítja Udvaros Dorottya pályakezdő kollégáit a Varrenné Mestersége című színjáték kapcsán. Csütörtök este a Klubrádió páholyában a szerkesztő Barta Krisztina várja önöket.
Klubrádió. Tények, vélemények. Közlekedési hírek.
Hallgatóink jelezték a 0630303953-as vonalon, hogy balesetet láttak a Váci út Frangepán utcai kereszteződésben, 3-4 autó is összeütközött, emiatt a Váci úton kifelé az Árpád híd előtt már a felüljáróra is elég nehezen tudják felverekedni magukat, a József Attila Színház irányából a Váci útról az Árpád hídra szintén nem egyszerű feljutni. A Klubrádió információi szerint Jász-Nagykun Szolnok megyében a sebességet mérő rendőrökkel találkozhatnak Kunszentmártonban, a 4-es számú főút Szolnok és Szajol közötti szakaszán, illetve a 32-es számú főúton Szolnok és Pustamonostor között, ugyanígy Kisújszálláson, Jászfényszaron, illetve Tiszafüreden is.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Aláírta az államfő az egészségbiztosítási törvényt. Sólyom László a jogszabály tavaly decemberi elfogadása után megfontolásra küldte vissza a törvényt az országgyűlésnek. Ezt a koalíciós többség idén február 11-én ismét megszavazta, de az elnök kifogásainak megfelelően több ponton is módosították a törvényt. A köztársaság elnök hivatal közleménye szerint Sólyom László decemberben megfogalmazott ellenvetései továbbra is fennállnak a jogszabály meghozásának módját és a tartalmát illetően, ugyanakkor az alkotmány szerint az elnök köteles a törvényt aláírni és kihirdetni. Nyugodtabb kormányzást ígért Gyurcsány Ferenc. A kormányfő parlament évértékelőjében azt mondta, hogy a következő időszakban nem kell húsba vágó intézkedésekre számítani. Mint közölte, emelkedhetnek a jövedelmek, a nyugdíjak és a fogyasztás. A miniszterelnök az elmúlt másfél év eredményének nevezte, hogy olcsóbban működik az állam, versengenek a diákokért az egyetemek, és csökkentek a gyógyszerárak is a gyártók versengése nyomán. Emellett 80 milliárdos bevételt hozott, hogy 200 000-en kezdtek el egészségügyi járulékot fizetni. Ebből juthat majd oktatásfejlesztésre és adócsökkentésre is, hangoztatta Gyurcsány Ferenc. A kormányfő egyebek mellett beszélt arról is, hogy a polgárosodás Magyarország egyetlen történelmi esélye, amit támogatni kell. Ennek alapja a biztonságos és jó munka, az életre való tudás és a stabilitást adó családi tulajdon, fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, a kormány a jövőben 200 milliárd forint értékű adóteher csökkentésre készül, és nagyobb figyelmet fordítanak az oktatás fejlesztésre is. Azt is bejelentette, hogy új tulajdonosi programot hirdetnek az állami cégekben történő tulajdonszerzésre. Az emberek 100 000 vagy akár családonként 1-2 millió forint értékben szerezhetnek majd részt fontos cégekben, úgyhogy ezek stratégiai többsége az állam irányítás alatt marad. A miniszterelnök részletfizetési adó, illetve árfolyam kedvezményt is ígért, és garanciákat arra, hogy ne kevesebb kezébe kerüljön majd a tulajdon. A Fidesz és a KDNP szerint Gyurcsány Ferenc korábban sem tartotta be az ígéreteit. Navracsis Tibor szerint a kormányfő átvette a Fidesz programját, kicsit rontott rajta és azt adta elő. Az ellenzéki párt frakcióvezetője ugyanakkor üdvözölte az adócsökkentésre és a munkahelyteremtésre vonatkozó szándékot. A KDNP vezérszónoka Semjén Zsolt úgy vélte, semmi közjogi alapja nincs annak, amit Gyurcsány Ferenc mondott, mert a miniszterelnök által eddig meghirdetett programokból nem teljesült semmi. Üdvözölte a kormány által meghirdetett új tulajdonosi programot az MDF elnöke. Dávid Ibolya hozzátette, Gyurcsány Ferenc ugyanakkor nem beszélt arról, hogy mekkora bevételre számít ebből és mit kezdene vele, valamint milyen vállalatokat érintene az intézkedés. Az SZDSZ elnöke kétszer akkora adócsökkentés javasolt, mint amit Gyurcsány Ferenc bejelentett. A miniszterelnök évértékelőjében azt mondta, hogy jövőre mintegy 200 milliárd forinttal biztosan csökkenthető az adóterhelés. Kóka János erre a kormányfőhöz fordulva azt kérte, duplázzák meg a csökkentés mértékét. Az MSZP frakció vezetője Lend Vildikó az évértékelőre reagálva a beszéd legfontosabb elemének a közös gondolkodásra való felhívást nevezte. Az amerikai elnök nem hivatalos formában elismerte Koszovó függetlenségét. A koszovóiak immár függetlenek, mondta George Bush az amerikai NBC televíziónak adott interjúban. Az afrikai körúton járó jelenleg Tanzániában tartózkodó elnök egy tévénynyilatkozatban kijelentette, a maga részéről támogatta és támogatja Koszovó függetlenségét. Közben koszovói szerbek ezrei tüntettek Koszovszka Mitrovicában. A városban mintegy 5000-en vonultak az utcára, és azt követelték, hogy Koszovó szerbek lakta részei továbbra is tartozzanak Szerbia fennhatósága alá. Estig a Dél-Dunántúl a 7 északkeleten 2 fokra számíthatunk változóan felhős időben, reggel 0 fok lesz a következő napokban, sőt egészen a hét végéig erős felmelegedés következhet. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Nemrég a Szolidaritás.hu adásában már beszámoltunk arról, hogy február 6-ától megszűnt a munkaügyi perek költségmentessége. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavállaló elveszti a munkáltatója ellenindított perét, akkor az összes költség őt terheli. A szakszervezetek felháborodtak, a minisztérium pedig azonnal lépett. A telefonnál Tálas Miklós munkajogász, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Valamint Kálmán László, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kodifikációs és szolgáltatási főosztályának vezetője. Önnek is jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Tálas urat kérdezem először, kiverte a biztosítékot, ahogy mondani szokták a szakszervezeteknél ez a bizonyos rendelet módosítás, amely szerint megszűnt a költségmentesség, bár állítólag az érdekegyeztetésben korábban már volt erről szó. Ön szerint jogos a felháborodás?
Hát a felháborodás az mindig relatív. Természetesen a munkavállalók ebben az évben, ami most eltelt, nagyon sok, hát hogy mondjam, hátrányt elszenvedtek, elsősorban jövedelmi oldalon, és minden tekintetben rosszkor jött számukra, hogy amikor például az elmúlt évben megállapította a munkaügyi főfelügyelőség, hogy a munkaadó 9/10, tehát több mint 90%-a a munkaügyi jogszabályokat megszegi, és gyakorlatilag ezeknek a szabályszegéseknek a döntő hányada megtorlatlanul marad. Ez esetben ilyen következmények és környezet mellett pontosan a munkaügyi bíráskodás lehetősége változik meg. Azt is hozzá kell tegyük, hogy van ennek jelentősége. Bizony az érdekegyeztetésben én kezdettől részt veszek, tehát 1988-tól nem volt a közelmúltban erről egyáltalán szó, holott az elmúlt évben, amikor ennek a közigazgatási egyeztetését le kellett volna bonyolítani, véletlenül le is bonyolították, pontosan az ősz folyamán, hiszen a jogszabály maga, ami változtatott, az december 22-én jelent meg, a magyar közlöny idén januárban jutott a olvasókhoz. Sűrűn, szinte hetente ülésezett volt, amikor hetente kétszer is az Országos Érdekegyeztető Tanács plenáris ülése, a szakbizottságok, munkajogi bizottság még sűrűbben, nem került oda.
És mégis egyáltalán. A 2003-as OJT-ről beszélnek, hogy ott hangzott ez el.
2003 az egyrészt nagyon régen volt, másrészt egy egészen más időszaka volt a munkavállalók életkörülményei, akkoriban javultak, és utána is még jó ideig. Tehát azt megállapodás szinten nem lehetett kezelni, 2003-ban mi volt. A törvény előírja, hogyha egy jogszabályt meg akarnak változtatni, kétharmados jogalkotási törvény, munkatörvénykönyve, országos érdekegyeztető tanács alapszabály, mind-mind előírja, hogyha ilyen változás készül, akkor azt a változtatást elrendelő jogszabályt a szociális partnereknek, szakszerteknek, munkaadóknak meg kell küldeni, le kell az egyeztetést velük is folytatni. Ez elmaradt, innentől kezdve van a váratlanság, a nyilatkozatok, és az, hogy bizony nagyon rosszkor történt.
Kálmán urat szeretném kérdezni, az igazságügyi tárca változtatott valamennyit az álláspontján, talán úgy is fogalmazhatunk, hogy egy kicsit megriadt, ugyanis azonnal kijelentették, hogy egyeztetéseket kezdeményeznek az ügyben, de kikkel egyeztetnek pontosan?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én azért néhány szót mondanék arról, vagy egy picit árnyalnám a képet. Itt nem arról van szó, hogy megszűnt a tárgyi költségmentessége a munkaügyi pereknek, hanem átalakult egy más típusú kedvezményi költségfeljegyzési joggá. A változtatás szándéka az volt eredetileg, hogy társadalmilag igazságosabbá tegyük, és észszerűbbé tegyük a költségvetési források felhasználását. azokban a perekben, amelyek tárgyi költségfejezés jog alá tartoznak, a félnek, hogy említése került, nem kell megelőlegeznie a perindítás költségeit, a pervitelhez sincs szüksége forrásokra, azonban valóban a perlés eredményességétől, pervesztességtől, szárnyeltesét függően meg kell fizetnie az előlegezett költségeket. Én azt is szeretném elmondani, hogy ez a változás, ez egy reformfolyamat része, egy 2003-ban megindult reformfolyamat, és azért annyit szintén ki kell egészíteni az itt elhangzottakat, hogy nem egy érdekegyeztetési döntés volt 2003-ban, egy törvényi rendelkezés született, egy törvényben megjelent az a rend, egy felsorolás, hogy a perek egy bizonyos csoportja, amelyek korábban, vagy hát akkor tárgyi költségmentességet biztosítottak, azok a jövőben a törvény rendelkezés hatályba lépését követően tárgyi költségfeljegyzést fognak biztosítani. Tehát egy kihirdetett törvényről van szó. Az valóban igaz, hogy ennek a törvénynek a hatályba lépése egy alkalommal csúszott, az országgyűlés elhalasztotta, 2006-ban lépett volna hatályba, de végül is a törvény rendelkezés az élt, és ennek a végrehajtási rendelete, ez a bizonyos tavaly ősszel alkotott decemberben kihirdetett jogszabály.
Bocsánat, hogy közbeszólok, mégis most vizsgálják például a differenciálás lehetőségét, hogy ne essen egy kalap alá az, aki mondjuk 100 000 forintért pereskedik, meg aki 100 millióért.
Így van, a rendszernek és az egész átalakításának, a reform folyamatnak a kulcseleme a rászorultság. Tehát amikor azt mondtam, hogy a társadalmi igazságosság, akkor azt értettem alatta, hogy a támogatásokat a jövőben minél kevésbé azért kapja valaki, mert meghatározott típusban perel, hanem azért kapja, mert valóban szüksége van rá, mert vagyoni jövedelmi helyzete miatt ő személy szerint rászorult. Aki ugyanilyen ügyben perel, de nem rászorult, az ne kapjon. Ez a rászorultsági elv jelenhet meg adott esetben, ha a további differenciálásra vonatkozó egyeztetések eredményre vezetnek, sajátos módon a munkahogyi perekben, hiszen egyébként ez ma is létezik, ezt ugye mindenki tudja, hogy személyes költségmentesség a munkahogyi perekben ugyanúgy, mint mindenfajta polgári perben adható. Ennek a rászorultsági küszöbe, ugye az általános küszöbérték, jövedelemérték az meglehetősen alacsony, nem éri el a 30 000 forintot. A tovább gondolás az adott esetben arra vonatkozhat, hogy ennél valamivel magasabb értéken kerülne megállapításra.
De nem lett volna szerencsése, bocsánat, február 6-a előtt ezt már kialakítani? Rendezni? Mert hogy ugye február 6-ától lépett hatályba a törvény.
Még most sincs döntés erre vonatkozóan. Itt, mint említettem, folynak a tárgyalások. Azt azért tudni kell, hogy a munkavállalók kedvezményezett helyzetben vannak még ma is. Tehát ez az egyértelműen a közvéleményben hátrányosan kikiáltott szabályozás szerint is kedvezőbb helyzetben vannak, mint a polgári perek résztvevői felei általában, hiszen azokat még ilyenfajta költségfeljegyzési jog sem illeti meg. És én azt is el szeretném mondani, hogy ez a bizonyos rendszer, ez a jogi segítségnyújtási rendszer, amely most már közel 4 éve működik, ez bizony pont ehhez kapcsolódóan adhat támogatást épp adott esetben a munkavállalók számára, hiszen ha valaki végig gondolja, akkor rá kell jönnie, hogy itt az egyik kulcskérdés az, hogy a munkavállalók ezen túl a jövőben alaposan át kell gondolnia, hogy jogos-e az, amivel a bírósághoz kíván, alapos-e az igénye, amit érvényesíteni kíván, és ebben viszont segítséget tud nyújtani a jogi segítségnyújtó szolgálat, akár perelőtti tanácsadás, felvilágosítás formájában, sokkal kedvezőbb feltételek mellett, mint egyébként a bírósági, költségmentességi szabályok.
Tálas úr, hogyha már szóba került a jogi segítségnyújtási rendszer, a szakszervezet ugye nyújt ilyen jellegű segítséget a tagjainak pénzbeli támogatásról, nem lehet szó rászorultság esetén?
Azt hiszem, egy kicsit meg kell a hallgatók számára világítani, mi az a jogi segítségnyújtási rendszer. Ez a népügyvédje szófordulattal híresült rendszer. Nem ismerik kellően, másrészt pedig általában olyan alacsony jövedelmi viszonyok mellett élők vehetik igénybe, amelyen fölül szerencsére a munkavállalók, akik munkaviszonyban állnak, hát hogy mondjam, jutnak jövedelemhez. Tehát gyakorlatilag kiesnek ebből a rendszerből, emiatt igazság szerint egy munkavállaló magára van utalva, és itt jön az, hogy ha szakszeti tagok, akkor jogsegédszolgálatot vehetnek igénybe, ha a szakszetek tart ilyent, a nagyobbak tartanak, és akkor a szakszertek jogsegélyszolgálata számukra valóban adhat segítséget. Tömegesen például perekhez a szakszertek forrásai nem elegendők, nevezetesen az, hogy megelőlegezzék, ugye azt a bírósági eljárásban most nem kell, hanem hogy viseljék esetleges pervesztesség esetén a munkavállalók perköltségét, az egészen biztos, hogy nem működik, és nem is valósul meg. Egy pillanatot azért még hadd mondjak el, a munkavállalóknak a fájdalma a pereskedéstől való visszatartás. Hát én gyakorló ügyvédként is mondhatom azt, hogy az első kérdés, hogy mennyi esélyem van a munkavállaló, ha a munkaadójával hát konfliktusba keveredik, a másik pedig az, hogy mibe fog ez nekem kerülni. Na most, ha ecseteljük azt, hogy az ellenfél perköltsége egy pervesztesség esetén a kockázati tényező, vagy esetleg az egész perköltség arányos illeték, szakértői díj és egyéb költség plusz az ellenfél ügyvédi költsége, akkor bizony már sokkal-sokkal nagyobb a veszélye a pereskedésnek, és azt lehet mondani, hogy Magyarországon nagyon alacsony, a sérelmek viszont nagyon magasak, tehát nagyon alacsony a munkaügyi pereskedések aránya az Európai Unió fejlettebb országaiban megszokottakhoz képest. Németországban ugye 1000 dolgozóra 20, Magyarországon 4 munkaügyi per jut, és itt is kifejezetten több mint egyharmada pereknek a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, tehát a munkaviszony már nem áll fönn a munkaadóval, amikor a munkavállaló erre mer menni. Tehát van a munkaadótól való félelem, és a másik a költségektől való félelem, ami tényleg védtelenné teszi a munkavállalókat jelentős részben.
Uram, köszönöm, hogy elmondták, elnézést, lejárt az időnk, folytatni fogjuk a témát még. Viszonthallásra! Az elmúlt percekben Tálas Miklós munkajogász, valamint Kálmán László az igazságügyi és rendészeti tárca kodifikációs és szolgáltatási főosztályának vezetője volt telefonon keresztül a vendégünk. A legfrissebb közlekedési információk következnek, utána pedig a miniszterelnök ország értékelésével folytatjuk a műsort, legalábbis a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökét kérdezzük az elhangzottakról.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Budapesten a Váci úton kifelé változatlanul torlódásra kell készülni az Árpád hídhoz közeledve. A felüljáróra nehéz feljutni, és tovább a Frangepán utcáig a Szokottnál nagyobb a tumultus. Ott ugyanis nem olyan régen 3-4 autó ütközött össze. A Zebra taxi jelzése szerint Kecskeméten az Izsáki úton és a Széchenyi városban, az Irinyi utcában, valamint a Kiskerúton a belvárosban is elég erős a forgalom, de dugó sehol sem alakult ki. Városszerte sok helyen betömködték már a kátyukat is, de itt-ott még előfordulhat egy-egy nagyobb úthiba, nem árt az óvatosság.
Reklám.
Kosárlabda varázslat. A világhírű amerikai Harlem Globetrotters kosárlabda csapata Magyarországon. Egy káprázatos előadás. Technikai bravúrok és humor a labda zsonglőreitől. Egy felejthetetlen családi élmény február 27-én és 28-án a debreceni Főnix csarnokban és Budapesten az arénában.
Minden hétköznap reggeli jam, az ATV új élő műsora.
A műsorvezetők Demcsák Zsuzsa és Sárosdi Eszter.
A hideg zuhany alatt a nap kínos témájának főszereplője.
A panaszkönyvben napi bosszúságainkra keressük a megoldást.
A Svédasztalon a legfinomabb kultúrcsemegék.
Lapszemle helyett netszemle. A világháló legfrissebb hírei.
Kávét vagy teát?
Ezt a kérdést is feltesszük a nap vendégének.
És minden óra 55 perckor híradó.
Tehát hétköznaponként 6 óra 55 perckor az ATV-n.
Reggeli jam.
Jó ízzel ajánljuk.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Néhány percünk maradt már csak a mai műsorban, a telefonnál Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, akit a miniszterelnök ország értékelő beszédek kapcsán kérdezünk a következő percekben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy Gyurcsány Ferenc beszédének elején úgy fogalmazott, nehéz másfél év volt. Tudom. Ezzel egyetért?
Igen. Valóban nehéz másfél év volt.
A szakszervezetek szempontjából ez hogyan csapódott le?
Két mód. módon. Hát az egyik a kisebb jelentőségű ügy, ez a szakszervezetek, mint szervezetek számára is nehéz volt, hiszen mi azért vagyunk, hogy az érdekeket tudjuk érvényesíteni, ehhez pedig az szükséges, hogy normális párbeszéd legyen, hogy lehetőségünk legyen az érveinket elmondani. Erre sokszor nem volt lehetőség. Nem úgy folyt az egyeztetés, a társadalmi egyeztetés, ahogy annak kellett volna. A másik vonatkozás az, hogy a tagjaink, hogy élték meg ezt az elmúlt másfél évet. Bizony az is egy nehéz másfél év volt, hiszen azért egy jó idő után most éltünk meg egy olyan időszakot megint, amikor a reálkeresetek csökkentek, amikor nehezebbé vált az élet.
Utalt a társadalmi egyeztetésre, a miniszterelnök azt ígérte, hogy a közeljövőben egyeztetni kíván a munkáltatókkal, illetve a szakszervezeteket is említette, a társadalmi partnereket. A gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekről akar vitatkozni a miniszterelnök. Azt mondja, hogy erre van szükség a döntéshozatal előtt. Ehhez hasonló ígéreteket azonban már szerintem kaptak az elmúlt években. Mitől lehet ez más, mit vár ettől?
Én azt gondolom, hogy az ígéretek komolysága talán az megkérdőjelezhető volt korábban, de nem is hangzottak el ilyen szinten az ígéretek, hanem csak az, hogy hát betartjuk az egyeztetést, és az inkább arról szólt, hogy kaptunk tájékoztatást arról, hogy mit fog tenni a kormány. A mostani ígéret minőségében annyiban más, hogy most a döntés előkészítésről beszélünk, tehát az irányok, az eszközök megkeresése során gondolja a párbeszédet, legalábbis nagyon remélem, hogy ezt gondolja a kormány, tudni, hogy ez lenne a lényeg a dolognak, nem az, amikor már ők valamilyen belső berkekben, koalíciós egyeztetésben, egyebekben eldöntötték, hogy mi lesz, és akkor utána tájékoztatnak minket. Meglátjuk, ugye a puding próbálja az evés, de minden esetre az, hogy azt a szándékot fejezi ki a kormány, hogy változtatni akar azon a gyakorlaton, amit eddig tett, akkor mi ezt számon is fogjuk kérni rajtuk.
Még egy gondolat, a kormányfő szavai szerint idézem, itt az ideje, hogy mindenki számára megnyissuk újra a tulajdonossá válás útját, valamint hozzátette, hogy a következő hónapokban átgondolják, hogy mely állami cégekben ajánlanak fel tulajdonhoz való jutást minden magyar állampolgárnak. Ha állami szervezetekről, cégekről beszélünk, akkor viszont a szakszervezetekről is beszélünk, ez őket is érinti. Erről az elképzelésről az MSZOSZ elnökeként mit gondol?
Én azt gondolom, hogy itt az állami vagyonról van szó, arról az állami vagyonról, ami az állam vállalkozói vagyona, tehát a működő cégekről, amik még állami tulajdonban vannak. Gondolom nem a parlamentben akarunk tulajdonosok lenni, vagy a Nemzeti Múzeum épületében. Tehát az állami vagyonról van szó, a működő állami vagyonról, illetve társaságokról, amelyeket ha egyáltalán még privatizálni akarnak, már úgy, hogy egy részét más tulajdonba adni, akkor én azt gondolom, hogy csak ez a megoldás lehetséges, hogy az állam a többségi tulajdont megtartja, ez egy nagyon fontos dolog, az irányító többség továbbra is állami tulajdon legyen, és ha egyéb tulajdonosi bevonásról van szó, akkor érdemes ezen dolgozni, hogy ebből kvázi nemzeti tulajdon legyen, tehát a magyar állampolgárok lehessenek a tulajdonosai, kis tulajdonosai ennek a maradék állami vagyonnak. Ezt így fontosnak és támogathatónak tartjuk. A részleteket azt természetesen úgy kell kidolgozni, hogy megakadályozzuk annak a lehetőségét, hogy ezek után néhány csoport egy-egy befektető társaság kezében koncentrálódjon ez a vagyon. Tehát ha ez valóban az állampolgároké lehet, ha sok kis tulajdonos lehet, és ennek érzik a felelősségét is, és majd a hasznát is, akkor ez egy támogatható program.
Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
A hallgatók az elmúlt percekben Pataki Pétert, az MSZOSZ elnökét hallották. Mára ennyi fért a műsorunkban, amit természetesen meghallgathatnak a www.vds.hu honlapon is. Én Burger Lajos, Ricsovics Kinga és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
Az Európai Unió most indult versenyén a fiatal és tehetséges újságírók mérhetik össze tudásukat. A témakör az EU bővítés és az erről szóló a közelmúltban megjelent vagy ezután megjelenő cikkeiket küldhetik be a résztvevők. Az újságírók az EU Journalist kötőjel award.eu honlapon érdeklődhetnek a verseny részletei és a jelentkezés feltételei után. Tordai Ágnes, a versenyt itthon lebonyolító cég vezetője elmondta, március 15-ig lehet jelentkezni.
Az Európai Unió bővítési főigazgatósága írta ki ezt a díjat, és azzal a céllal írta ki, hogy a fiatalok számára népszerűsítse az EU bővítést. Tehát ez a szélesebb értelembe vett célja. Erre azt az eszközt használja fel, hogy a fiatal újságírókat ösztönzi a pályázaton való részvételre, fiatal újságírókat ösztönzi, tehát arra, hogy cikkeket írjanak az Európai Unió bővítéséről, de nem egy ilyen szigorúan vett téma ez, tehát bármilyen impresszióról, illetve bármilyen véleményről írhatnak az újságírók, vagy a jövendőbéli újságírók, ami az Európai Unióval kapcsolatban számukra fontos.
Miért pont az újságírókat célozza ez a program most? Tehát miért fontos, hogy pont ez a szakma kerül most itt középpontba?
Természetesen azért, mert az újságírók tulajdonképpen vélemény multiplikátorok, tehát hogyha egy újságíró a véleményét elmondja az unió, egyáltalán beszél az unióról, az unióval kapcsolatos tapasztalatai, elképzeléseiről, akkor ezzel talán gondolkodásra bátorítja, buzdítja az olvasóit is. Az a lényeg, hogy minél többen foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Főleg itt Magyarországon nagyon fontos az, hogy az unió állampolgárainak érezzük magunkat, és ne csak akkor gondoljunk az unióra, amikor negatív élmények élnek bennünket, vagy esetleg a várakozásaink nem teljesednek be, hanem akkor is gondoljunk az unióra, amikor azt látjuk, hogy milyen sokszínű van, és milyen lehetőségek állnak előttünk, mint gazdasági, mint kulturális szempontból.
Milyen kritériumok vagy feltételek vannak a jelentkezést illetően, tehát ki vehet ezen részt, illetve milyen nyelven, hogyan készülhet el a pályamunka?
Megpróbálták a szervezők nagyon egyszerűvé tenni a nevezést, ezért csak annyit kötöttek ki, hogy aktív újságíró legyen, de nem kell, hogy egy nagy nevű lapnál írjon, tehát akár egy iskolai lapnál is írhat, egy egyetemi lapnál, vagy egy online lapnál, azt is elfogadják, hogyha valaki egy saját blogot üzemeltet, ami azért egy többek által látogatott blog, és 17 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Tulajdonképpen más előírás nincsen, a témával kapcsolatban van némi segítség, de ez is egy bővíthető témakör, tehát bárki bármiről írhat, ami az EU-ról, az EU bővítésről kialakul benne.
Na akkor tulajdonképpen az aktív újságíró ebben az esetben azt jelenti, hogy gyakorlott legyen, mert ugye 17 évesen még nem feltétlenül rendelkezhetünk bármilyen papírral erre vonatkozóan.
Gyakorlatilag egy tehetséges kezdő, vagy egy jó tollú kezdő is ugyanúgy megállhatja a helyét ezen a újságíró pályázaton, mint egy tapasztaltabb, már rutinosabb újságíró, aki esetleg egy nyomtatott lapnál ír.
És milyen nyelvi kötöttségek vannak?
Az unió valamennyi nyelvén, tehát magyar nyelven is lehet pályázni, semmilyen kikötés nincsen, sőt a jövőben csatlakozó országok nyelvein is lehet írni.
Hogyan zajlik majd ez a verseny, tehát hogyan képzeljük el, illetve ki az, aki majd dönteni fog?
Március 15-e a nevezési határidő, március végén fog találkozni a magyar nemzeti zsűri. A magyar nemzeti zsűri fogja meghatározni azt, hogy ki lesz a magyar győztes. A magyar győztesnek a cikkét fogjuk kiküldeni az EU-ba, és ott az EU-ban pedig egy központi zsűri, tehát a bővítési bizottság által kijelölt nemzetközi zsűri fogja megválasztani.
Tehát akkor úgy képzeljük el, hogy nem csak országos nyertesek lesznek, hanem választanak egy nagy győztest is?
Igen, lesz nagy győztes is. Valamennyi országból, tehát nem csak a jelenlegi 27 tagországból, hanem ez a szám kívül a most csatlakozásra várókkal, tehát Horvátországgal, Törökországgal és Macedóniával, és még ezen kívül, tehát még szélesedik a kör Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval és Szerbiával. Tehát így összejön 35 ország, minden országból ugye egy nevezőt fog tovább küldeni a helyi zsűri, és egy balkáni utazással fogják díjazni a győztes pályaművet. Ez az utazás ez főleg a Nyugat-Balkánt érinti, minek utána ez a terület az Európai Unió bővítésének a további célja.
A körúthoz egy szlovéniai konferencia is tartozik, melyen júniusban vehet részt a 35 nyertes, tette hozzá Tordai Ágnes. Az Európercekben Tímár Ágnest hallották.
Európercek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-0877.